Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm nagy szeretettel dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
A mai ajánlódban mi szerepel a palettán, könyv vagy film, vagy mindkettő?
Egy filmet szeretnék ismertetni, a Műszerző nélkül címűt, amely német film, de a felirat szerint német-olasz film, tehát meghatározó természetesen a filmben a német elem. Nagyon-nagyon jó film.
Nagyon érdekes a címe. Műszerzőnek van szerzője ennek a Műszerző nélkül című filmnek?
A filmnek természetesen van szerzője. A cím olyan dologra utal, amely majd csak a film vége felé merül föl, és valóban egy művészetkritikus, egy műalkotás kritikája kapcsán használja ezt a kifejezést, hogy ennek a műnek nincsen szerzője. Természetesen van szerzője. Ez egy kicsit túlzás, de szándékosan alkalmazott túlzás annak jellemzésére, hogy micsoda fantasztikus képzőművészeti alkotásról van szó. Tehát kezdjük talán az elején. Magáról a filmről a kritikák azt írják, hogy a bekeretezett történelem. Az 1930-as években kezdődik a cselekménysorozat Németországban, amikor már a nácik nagyon erősek. Központja a személyi kör, akiről ez a film szerepel, egy olyan evangélikus német család, akinek ebből az okból nem gyűlünk meg a baja a nácikkal. Ők élik az életüket a náci idő alatt, a fiúk elmennek katonának, annak rendje módja szerint természetesen életüket is vesztik a háborúban. És a legkisebb fiú, aki még ahhoz túl fiatal, hogy katonának vigyék, tulajdonképpen a hétköznapjait a nagynénjével, a gyönyörű, szép fiatal nagynénjével éli. Ez a nő nagyon szép, ez a nő nagyon okos. Ezt a nőt az ő környezetében, aztán Weimarról van szó, mindenki ismeri. Hát éppen a szépsége miatt ugye mindenkinek természetesen szemet is szúr. A fiút rendszeresen viszi magával kirándulásokra, koncertekre, kiállításokra, tehát egy nagyon inspiráló kapcsolat alakul ki a nagynéni és az unoka őcs között. És van egy olyan momentum, amely ugye a filmet nézve először meglep bennünket, amikor egy ilyen ihletett állapotában a nagynéni az esti órákban elviszi a gyereket az autóbusz remízbe, és arra kéri a felsorakoztatott buszvezetőket, hogy legalább egy percen keresztül egyfolytában nyomják a tudát. És ő ebben a hangzavarban, amit ez a rengeteg járműnek a túlhangos dudaszója okoz, egy extatikus állapotba kerül. Egészen kitárulkozik szellemileg ennek a hangnak. Hát ez egy meglehetősen furcsa dolog. A furcsaságok azonban folytatódnak. A nagynéni egy adott pillanatban mesztelen revetkőzik, odaül a zongoráz, egyébként kitűnően zongorázik, a kiskorú unoka öcsétől a háta mögé állítja és felszólítja, hogy na most figyelj, és a nagynéni egyetlen hang többszöri leütése után fölhívja a figyelmét arra, hogy ez a teremtés, a mindenségnek a hangja, és most megértettem a szférákat, és megértettem a zenét, és a következő pillanatban egy kristály hamutartóval a saját fejét kezdi el ütögetni, hogy ez a hang megegyezik a zongorán leütött hanggal. Hát gondolom, hogy a hallgatók és a reménybeli nézők sejtik, hogy a nagynéninek a személyiségével valami komoly probléma van. Rendkívüli intelligenciája és szépsége ellenére egy mániás depressziós személy, és elmebetegnek lenni, ez úgy tudni, hogy az elmebetegség kategóriájába tartozik, elmebetegnek lenni 1937 Németországában nagyon veszélyes dolog. Olyannyira veszélyes dolog, hogy a család, aki látja ezeket a teljesen extrém megnyilvánulásokat, nagyon óvatosan elviszi az orvoshoz, és könyörög az orvosnak, hogy nehogy jelentést tegyen a hatóságoknak, mert eddigre már az orvosoknak elő van írva, hogy jelentést kell tenni, nehogy jelentést tegyen. Az orvos azonban jelentést tesz, a nagynénit elhurcolják, sterilizálják, és végül gázkamrába küldik. Hát ez a borzalmas, híres, hírhet eutanázia program a náci Németországban, amely annyira kegyetlen és annyira értelmetlen volt, hogy még a nagyon sok vonatkozásban megrendszabályozott német evangélikus egyház is tiltakozott Hitlernél, és átmeneti sikereket is ért el a gyilkosság sorozat leállításában.
Innen fogjuk folytatni a filmajánlót. Azt gondolom, egy rendkívül izgalmas és félelmetes korra tekinthetünk rá a valódi történetet feldolgozó film alapján. Maradjanak velünk, a Műszerző nélkül című film ajánlója folytatódik hamarosan.
Vedd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai filmajánlót dr. Téglás Péterrel. Egy 2018-as filmről mesél nekünk Péter, Műszerző nélkül címmel. Mennyire valós a történet? Tőled megszoktuk, hogy nem igen hallunk más, csak valódi történetet.
Valóban így van. Ez egy valóságos történet, de hogy mennyire valóságos, azért ezzel egy picit kell időznünk, mert a filmet Gerhard Richter, ma is élő kortárs festő, világhírű festőnek az élete ihlette, akinek már most hatalmas nagy életműve van, rengeteg festménye van, óriási értéket képvisel, és már természetesen, ahogy ez lenni szokott, már most összevesztek azon, hogy hát majd hova fog kerülni.
Az örökösök.
Hát gondolom, hogy az örökösök is. Na, a lényeg az, hogy hát azért van sok galéria, meg múzeum, amely hát nagyon szívesen jelentkezik, hogy majd el fogja méltó módon helyezni, hogyha az a most már több mint 80 éves idős festő meghal, és akkor hát valóban a hagyatékot ezzel kapcsolatban szét kell osztani. Na most Gerhard Richternek ez a film nem tetszett, mert azt mondta, hogy olyan mértékben nyúl át a valóságon, hogy ő nem ismeri föl magát, nem ismeri föl az ő életét. Ennek következtében aztán a filmben a főszereplőt, azt a bizonyos fiút, akinek hát a nagynénye ilyen nagyon szerencsétlen módon halt meg, nem is Gerhard Richternek hívják, hanem egészen más a neve. A lényeget azonban nem érint, én úgy gondolom, azért valóban kapunk egy bekeretezett történelmet, ahogy ezt a kritikák ezzel a filmmel kapcsolatban nyomatékosan hangsúlyozzák. Térjünk vissza a cselekmény sorozathoz. A fiú, aki a szerencsés életkora révén megúszza azt, hogy elvigyék katonának, és ezáltal föláldozzák az életét ebben a teljesen értelmetlen és borzalmas harcban, amit a második világháború jelentette. Az NDK-ba csöppen, ugye, tehát az orosz zónában élnek, a későbbi orosz zónában élnek, művészeti iskolába jár, korán megmutatkozik a rendkívüli tehetsége, képzőművészetek terén a tehetsége, és ugye ez az az időszak, amikor ezt az őrültséget erőltetik, ugye a Szovjetunióból származó, Oroszországból származó őrültséget, hogy a szocialista realizmust kell a kommunizmusban megvalósítani, és ez a szocialista realizmus az, amiről Isten igazából nem tudjuk, hogy micsoda, de valami ilyesmiket állítanak, hogy természetesen a közösséget kell előtérbe állítani, a szocializmus fejlődésének végtelen perspektíváját kell a munkásosztálynak megmutatni, és természetesen a festőknek, és az egyik tanár ezt nagyon szépen hangsúlyozza is ezeknek a gyerekeknek az előadás során, hogy ich, én, el kell felejteni, itt csak mi létezünk. Tehát ebben a szellemben nő föl, ez egyébként nagyon szép jelenet a filmnek, ebben a szellemben nő föl, és rögtön már nagyon fiatalon olyan alkotásokat bocsát a közösség rendelkezésére, amely ennek a szocialista realizmusnak nagyon megfelel. Gyönyörű szép munkásasszonyok, nagy kalapáccsal a munkások, de különféle grafikákat és egyebeket is képes, falfestményeket is képes elvégezni, úgyhogy fiatalon már egy nagyon komoly karriert fut be, és kérem szépen érdekes módon annak a professzornak a lányába szeret bele, aki a második világháború idején ezt az eutanázia programot maga is végrehajtotta, maga is részese volt a nők sterilizálásába és gázkamrába küldésébe. És ez a férfi, mondom, akinek a lányába, ami főszereplőnk beleszeret, ez a férfi, SS-tiszt, aki egyébként nagyon szereti is önmagát, mert egy nagyon jó megjelenésű férfi, és ugye egy SS egyenruhát csináltat magának, sikerei vannak a nácik körében, pózol, a tükör előtt nézegeti magát, hogy mennyire jól áll neki ez az egyenruha, csak hát ugye időközben a nácizmus vereséget szenved, megjönnek az oroszok, akik hát ugye a rájuk jellemző tapintattal ugye összegyűjtik az eutanázia programnak a részeseit, így a mi professzorunkat is, és hát ugye rögtön az első lépcsőbe félholtra verik. Azt kell mondjam, hogy ezek a módszerek nem elfogadhatók, de nagy-nagy önuralom kell ahhoz, hogy az ember ez alkalommal ne értsen egyet az oroszokkal. Belökik egy cellába ezt az embert. Összevert állapotba belökik egy cellába, napokon keresztül ott sínylődik, míg nem a nyitott ablakon keresztül hallja, hogy egy asszony vajúdik, és borzalmasan vajúdik, és most már napok óta vajúdik. Tegyük hozzá, hogy ő egy nagyon-nagyon kitűnő nőgyógyász. Egy kitűnően képzett nőgyógyász, ami annál is érthetetlenebb, hogy egy ilyen szakember hogy tudott ilyen aljas cél szolgálatába szegődni. erőt vesz magán, kopog az őrnek, aki hát megint jól elveri, de hát valahogy csak sikerül megmagyarázni, hogy ő szeretne segíteni annak a szerencsétlen asszonynak, mert már a hangokból tudja, hogy egy természetellenes magzati póz miatt nem tudja megszülni a gyermeket a hölgy. Na, míg aztán hallgatnak rá, és valóban néhány perc alatt hozzásegíti ezt a szerencsétlen asszonyt, hogy világra hozzon egy fiúgyermeket, aki tetejében teljesen egészséges.
Hihetetlenül izgalmas a történet, ahogy megszokhattuk Dr. Téglás Pétertől. Folytatjuk a filmajánlót hamarosan.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai filmajánlót mű szerző nélkül. 2018-as filmről van szó, bekeretezett történelemként is hallhattak erről a filmről. És hát egy nagyon furcsa időszaknak egy nagyon furcsa és valós, többé-kevésbé mondhatni valós története. Az előző részben ezt elmagyaráztad pontosan. Az eutanázia program a náci Németországban nekem így pont nincs meg az, mit jelent.
Hát a náci gonoszságnak az egyik nagyon komoly megnyilvánulása a saját népéből, csak a zsidókat és a sérülteket, akik vagy testileg, vagy szellemileg sérültek, fogyatékosok, azokat írtották ki, mert mi helye a zsidóknak és a sérült embereknek a náci népközösségben? Ne egyék el, ne éljék föl azokat a javakat, amelyek az egészségesek létfenntartását szolgálják.
Tehát akkor az árja szemlélet, a tiszta abszolút népnek a célját szolgált ez a borzalmas cselekménysor. Ugye a főhősünk tulajdonképpen nagynénje esik áldozatul ennek a programnak, és ő, mint ifjú művész palánta, igen, tulajdonképpen él és alkot, és beleszeret egy SS náci tisztnek a lányába, aki részt vesz sajnos ebben a programban, aki mellesleg nagyon csodálatos nőgyógyász, de hát a börtönben hallja egy vajúdó nőnek a szenvedéseit, és hát az emberi segítség mégiscsak megszólal benne, és végül is hozzásegíti a nőt a szüléshez, és egy egészséges fiúgyermeknek ad életet. Nagyon izgalmas a történet. Hogy folytatódik?
Hát én nem, ezzel csak ott vitatkoznék, hogy ő benne a mélységes emberi nem segítőkészség munkálna, inkább azt fogja föl, hogyha ő egy orosz tiszt, egy magasrangú orosz tiszt feleségének segít ebben a nagyon válságos percben, az bizony az ő további karrierjére is nagyon jótékony hatással lesz, mint ahogy ezt egyébként nagyon jól is következtette ki, mert midőn az asszony megszült a gyereket, azonnal kiemelik a börtönből, azonnal nagyon komoly beosztást kap, és lényegében az NDK-ban, a DDR-ben ő egy nagyon komoly karriert fut be, mert ez az orosz tiszt, aki egyébként nagyon magas beosztásban, egy belügyi tiszt, egy nagyon magas beosztásban dolgozik, és az NDK-ban van a székhelye, a védőernyőt folyamatosan föntartja ez az orvos fölött, és amikor változatlanul keresik a háborús bűnösöket egyebek mellett, ugye az eutanázia program résztvevőit, akkor ő mindig eltéríti ezt a keresést, és a mi professzorunknak nem esik semmi baja. A változás akkor következik be, amikor hát ugye őt visszarendelik Moszkvába, és hát lehetővé teszi a professzornak, illetőleg a feleségének, hogy nyugatra távozzanak. Persze azzal, hogy nyugaton is keresik az eutanázia programnak a résztvevőit, de egy megfelelő fedéssel nyugatra távozik, ahol szintén nagyon-nagyon komoly karriert fut be orvosként, és hát ott már ugye elkezdi élni azt a féle nyugat-európai életet, amelyet már akár mi is ismerhetünk, ha másként nem, ebben az időben akkor turistaként láthatjuk, hogy hogy éltek Nyugat-Németországban. Visszatérve a mi fiatal tehetségünkre, aki már az NDK-ban szintén nagyon komoly karriert fut be, egyre üresebbnek érzi ezt a szocialista, realista festészetet, és egyáltalán ezt a művészet irányzatot, egyre több konfliktusa van, míg nem, ugye az időközben a professzor lányával házasságot kötnek, és ők is úgy döntenek, hogy nyugatra távoznak. Ugye korábbi ismertetőinkből, meg hát ugye történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy Németország, nevezetesen Berlin az, ahol Lukas a vasfüggöny, tehát át lehet sétálni az utca túloldalára, és az már Nyugat-Berlin. Ők is ezt az utat választják, nyugatra mennek, és egy nagyon komoly probléma támad számukra. Tudnélék, Nyugat tárt karokkal fogadja a keletről menekülteket, de a társadalmi berendezkedésnek az a lényege, hogy mindenki önmaga keresse meg a boldogulását. És az a mi ifjú tehetségünk a szocialista realizmusával nyugaton nem túl sokra megy.
Nem nyerő a kalapácsos.
Hát munkás. A kalapácsos, meg a sarlós munkásasszony, illetőleg parasztasszony, ugye ott már nem azért divat. Kevésbé divat. Egyébként ugye ez a kulturális pezsgés időszaka is Németország nyugati részében, ami főhősünk ugye az apósa után menve, meg az ő családja után menve Hamburgban talál lakást, és akkor ott próbál tovább tanulni, ott iratkozik be egy olyan kurzusra, ahol megint csak nagyon neves tanárok foglalkoznak vele, de nem találja magát, nem találja a művészi kifejezési formákat, ül és mered az üres vászorra, és egyszerűen nem jönnek a gondolatok, nem jön az ihlet. Míg nem egy sorozatos konfliktus után, az apósával fönt lévő sorozatos konfliktus után ránéz egy újságra, amely újság hírt ad arról, hogy az eutanázia program vezetőjét, tehát nem az apósát, a vezetőjét a német rendőrség elfogta. Erről ott van egy fénykép. Ezt a fényképet bemásolja a vászonra, és olyan módon torzítja kicsit el a kontúrokat, olyan módon festi egy picit át, maszatolja el, amely sokkal kifejezőbb, sokkal jobban látszik ennek a rettenetes gonosz embernek a lelke, az egész személyisége. És utána ugyanezt a módszert alkalmazva a saját apósának fényképével is elvégzi ezt a félfestészeti tevékenységet. A vej és az após közötti viszonyra jellemző, hogy a fiatal ember fölismeri az apósának ezt a rendkívüli gonoszságát. Információkat szerez arról, hogy ő a háború idején nagyon dicsitelen szerepet vállalt. Ezen túlmenően a családon belül is borzalmasan viselkedik, mert a vejét megveti, a lányához méltatlannak tartja, hisz ő neki még a náci időkből van információja arról, hogy a vejének családjában ez a szerencsétlen ifjú hölgy, akit éppen az ő tevékenysége révén küldenek gázkamrába, elmebeteg volt. És ő már jóval a háború után is úgy gondolkodik, hogy egy ilyen család, ahol ilyen fordul elő, az ő leányát ne vegye feleségül, és főleg, hogyha feleségül vette, akkor ebből a Friedből ne szülessen utód, hisz az is valószínűleg sérült lesz. A leány apja, főhősünk apósa vállalkozik arra, rábeszéli a saját leányát, hogy egy ártalmatlan segítő beavatkozást, mint nőgyógyász terhessége idején segíti a magzatnak a fejlődését, azonban ez is egy hazugság, mert ennek örve alatt a lányát is megpróbálja sterilizálni, valamilyen okból kifolyólag egyébként hál' Istennek nem sikerül, mert többszörös vetélés után aztán a lánynak sikerül egészséges utódot a világra hozni, és rájönnek arra, hogy a korabeli problémák a saját apjának, illetőleg apósának a gonosz tevékenységéből ered. Tehát innen az a féle érzelmi töltöttség az ifjú képzőművész részéről, hogy az apjának ezt a romlott belsőjét, ezt a romlott személyiségét ilyen módon szerző nélkül ábrázolja. Egyébként az, amikor az apósa meglátja önmagát ilyen módon ábrázolva, szabályosan lelkileg beleroppan, nagyon helyes, ugye, mert ott is kiütközik a kegyetlenség, az önzés, a mindent a saját érdekeimnek alárendelés személyisége, és nem csak itt arat sikert, hanem fölfigyel rá a külvilág, fölfigyelnek azok a nagyon neves művészeti pedagógusok, akiknek az értékítélete fontos, kiállítást rendeznek, a kiállítás rendkívül sikeres, és a kiállításon hangzik el az egyik kritikusnak az a féle kijelentése, hogy ez a mű, ez szerző nélküli. Mert tulajdonképpen az újságból veszi ki, egy fényképet vesz ki, és ezt a fényképet torzítja, alakítja úgy, hogy sokkal inkább tükrözi a valóságot, és sokkal inkább tükrözi az ott ábrázolt férfinek a valóságos jellemét, mint egy közönséges fénykép. Ezért lesz a mű szerző nélküli.
Lebilincs elő a történet, és hátborzongató a kor, és hogy megint csak nincsenek fehér és fekete szereplők, hanem nagyon-nagyon az életet halljuk és látjuk ebben a filmben, mű szerző nélkül. Ne felejtsék, egy 2018-as filmalkotásról van szó. Köszönjük dr. Téglás Péternek a filmajánlót.
Köszönöm szépen.
Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is itt a Rádió Hullámhosszán. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.